Üdvözöljük! Ma Párizs adminisztratív szövetét fejtjük fel egy kicsit, az arrondizmambokat, vagyis hát a kerületeket.
Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, ezekről a híres párizsi kerületekről lesz szó.
Miért is léteznek ezek, és miért lehet ez érdekes önnek? Hát most egy olyan utazásra indulunk, ami tele van meglepő történetekkel, meg olyan döntésekkel, amik alapjaiban formálták a várost.
Pontosan.
Rendben, vágjunk is bele. Célunk, hogy megértsük, hogyan is rajzolódott ki Párizs mai arca ezeken a kerület határokon keresztül.
Így van. Ezek a kerületek tulajdonképpen Párizs belső közigazgatási egységei. Ezek határozzák meg a város napi működését, adják a helyi választások kereteit, és hát rengeteget elárulnak a város történelméről, a fejlődéséről, a sokszínűségéről is.
És jelenleg 20 van belőlük, ugye?
Jelenleg igen, 20.
Egy nagyon jellegzetes csiga vonalban tekerednek kifelé a város központjából. Ez a kép szerintem sokaknak ismerős lehet.
Igen, ez a spirális elrendezés elég ikonikus.
A párizsi tanácsosokat is ezen kerületek alapján választják meg. Az ő helyzetük pedig azért is különleges, mert egyszerre látnak el városi és megyei, vagyis departament szintű feladatokat.
Így van. Minden kerületnek megvan a saját tanácsa és a saját polgármestere is. Bár hozzá kell tenni, hogy a hatáskörük azért szűkebb, mint egy teljesen önálló városi.
Értem. Tehát van önkormányzati működés, de mégsem teljesen önállóak.
Pontosan. Ez egy fontos megjegyzés. Bár van helyi képviseletük, maguk a kerületek jogilag nem számítanak önálló önkormányzattal rendelkező területi egységnek, vagyis kollektivité territoriálnak, tehát kevesebb az autonómiájuk.
És gondolom, nem egyformák ezek a kerületek?
Hát egyáltalán nem. Óriási különbségek vannak köztük. Mondok egy példát. A 15. kerület területre több, mint 8-szorosa a kettőnek.
8-szorosa? Az igen.
És népességre pedig 14-szer nagyobb, mint a központi első kerület. Gondoljunk csak bele, ez mit jelent a gyakorlatban.
Hát igen, egészen más léptékű feladatokat jelenthet a helyi szolgáltatások vagy a közösségi élet megszervezése terén.
Pontosan.
Na de a történet itt válik igazán izgalmassá. Hogyan jött létre ez a ma ismert rendszer? Mert ez nem volt mindig így.
Nem bizony. A jelenlegi, ez a 20 kerületes felosztás, ez 1860-ból származik. Egy hatalmas városbővítés eredménye volt.
Tehát előtte kevesebb volt.
Igen. Az eredeti rendszer, amit még 1795-ben hoztak létre a forradalom után, az csak 12 kerületet foglalt magában.
12? Akkor mi történt 1860 körül?
Hát 1859-ben törvényt hoztak Párizs határainak kiterjesztéséről. Ennek a lényege az volt, hogy beolvasztották a várostövező elővárosokat. Azokat a területeket, amik a korábbi Vámfal, a Mur de Fermier Généraux és az újabb Thiers-féle erődítményrendszer között voltak.
Aha, és ez gondolom kapcsolódott a nagy városátalakításokhoz.
Teljes mértékben. Ez szorosan tötődött Haussmann báró és Tredik Napólan grandiózus terveihez, a Nagy Párizs víziójához. A cél persze a város modernizálása volt, meg a gyorsan növő agglomeráció hatékonyabb kezelése.
Volt ennek politikai oldala is?
Hát egyes források említenek politikai szempontokat is, például, hogy az új határokkal a munkás negyedeket kicsit szétaprózták, megnehezítve az esetleges megmozdulásokat. De a fő cél a modernizálás volt. Párizs területe ezzel a lépéssel több mint kétszeresére nőtt.
Az nem semmi. Viszont hallottam, hogy a kerületek számozása az új rendszerben az komoly fejtörést okozott.
Hát igen, ez egy különösen érdekes epizód. Az eredeti terv szerint a nyugati, kifejezetten jómódú Passy kerület a 13. számot kapta volna.
A 13-ast? Miért volt ez probléma?
Mert akkoriban létezett egy csúfondáros mondás Párizsban. Se marier au 13e arrondissement, vagyis a 13. kerületben házasodni.
És ez mit jelentett?
Azt jelentette, hogy valakik házasság nélkül élnek együtt, vadházasságban, élettársi kapcsolatban úgymond. Képzelheti a polgári felháborodást Passyban.
Na hát, ezt nem gondoltam volna. És mi lett a megoldás?
Valóban pikáns helyzet volt. Passy akkori polgármestere, egy bizonyos Jean-Frédéric Poszóz, javasolt valamit Haussmannnak. Méghozzá azt a megoldást, amit ma is ismerünk, a spirális számozást.
Tehát ez innen ered.
Igen, hogy a város szívéből, az első kerületből induljon, és óramutató járásával megegyezően haladjon kifelé, csiga vonalban.
Zseniális. És így passzis?
Így passzi végül a sokkal előkerülőbb 16-os számot kapta, a hírhet 13-os szám pedig a Szajna bal partjának egy kevésbé alisztrokratikusabb, inkább népi, ipari jellegű részére került, a Gobelins környékére.
Ez tényleg jól mutatja, hogy néha milyen apróságok, vagy hát társadalmi érzékenységek, akár egy mondás is befolyásolhat közigazgatási döntéseket.
Pontosan erről van szó.
És a változások sora ezzel még nem ért véget, ugye? Jöttek még később is módosítások.
Persze. Az 1920-as években, amikor lebontották a Thiers-féle erődítményeket, Párizs határait megint egy kicsit kitolták. Ekkor kebelézték be a nagy zöld területeket, a Bois-de-Boulogne-t.
Ami a 16. kerülethez került, ha jól tudom.
Így van. És a Bois-de-Vincennes-t, ami pedig a 12. kerület része lett.
És mi a helyzet a legutóbbi időkkel? Volt mostanában is valami átszervezés?
Igen, volt egy egészen friss, jelentős átszervezés 2020-ban. Az első négy, tehát a legközpontibb kerületet egyetlen adminisztratív egységbe vonták össze.
Az első négyet egybe? És ennek mi a neve?
Ez az új egység a Paris Center nevet kapta. Fontos tisztázni, jogilag az 1., 2., 3. és 4. kerület továbbra is létezik, papíron megmaradtak.
De a gyakorlatban?
A gyakorlatban már egy közös kerületi tanácsuk van, és egy közös polgármesterük, akik egyébként a 3. kerület városházán működnek. Így, adminisztratív szempontból nézve, Párizsnak most gyakorlatilag 17 szektora van. A Paris Center plusz az 5.-től a 20. kerületig a többi.
Értem. De a posta irányító számok megmaradtak?
Azok megmaradtak, igen. A 750XX formátumú irányító számok továbbra is a hagyományos 20 kerületet követik. Egy apró kivétel van a 16. kerületnél, annak két irányító száma is van, de ez egy régi sajátosság.
És biztosan hallott már a 21. kerületről, nem? Mit takar ez?
Persze, ez egy visszatérő téma. Ez egy teljesen informális kifejezés.
Nem hivatalos.
Nem, egyáltalán nem. Ezt használják néha a Párizs közvetlen közelében lévő nagy üzleti negyedre, a La Défense-ra, vagy a nagyon gazdag elővárosokra, mint mondjuk Neuilly-sur-Seine.
Sőt, néha hallani távolabbi helyekre is, viccesen.
Igen, igen, tréfásan néha még a normandiai Deauville-re, vagy akár a belgiumi Ixelles-re is mondják, ahol sok francia él. Ez inkább csak azt jelezi, hogy Párizs gazdasági és kulturális vonzereje, a befolyása messze túlnyúlik a hivatalos közigazgatási határain.
A város szellemisége áthatja a környező régiót, sőt, még azon túl is.
Pontosan.
Tehát mit is jelent mindez önnek, kedves hallgató? Láthattuk, hogy a párizsi kerületek sokkal többet jelentenek egyszerű adminisztratív felosztásnál.
Valóban. Történelmet sűrítenek magukba, tükrözik a társadalmi változásokat, a nagyszabású városfejlesztési elképzeléseket.
És ahogy a 13-as szám körüli bonyolodalom is mutatta, még a helyi érzékenységeket, a közhangulatot is. Az eredeti 12-től a mai 20 kerületig, a Haussmann-féle átalakításon át egészen a legújabb Paris Center reformig, ezek a határok folyamatosan formálták, és hát formálják ma is Párizs szövetét.
És itt egy záró gondolat önnek. Vajon ezek a múltbeli döntések, ezek a meghúzott vonalak, hogyan befolyásolják egy-egy kerület mai karakterét, a hangulatát, a sajátos identitását?
Tényleg érdekes kérdés.
Amikor legközelebb Párizsban jár, vagy a város különböző negyedeiről olvas, esetleg képeket néz, érdemes elgondolkodni azon, hogy az egyes arrondissementok egyedisége mennyire fakad ezekből a történelmi léptékű döntésekből és a kialakult határokból. Hogyan él tovább a múlt a jelen adminisztratív keretei között? Erre talán érdemes figyelni.